Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel bünteti Magyarországot a határok védelme miatt, miközben egyre több EU tagállam és Donald Trump amerikai elnök is védik országai külső határait, közölt a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Rétvári Bence az uniós bel- és igazságügyi tanács nem hivatalos varsói ülésén vett részt. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke támadja Magyarországot és hazudik, azt állítja, hogy elszigetelődtünk, izolálottunk, mert nemet mondtunk a bevándorlásra, a migrációs paktumra, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás rámutatott, Donald Trump amerikai elnök pontosan azt csinálja, amit mi nem elszigetelődtünk, hanem éppen ellenkezőleg mi járunk a történelem főutcáján, tette hozzá. Jó reggelt, Németország, Isten hozott a klubban, írta az ex-közösségi médián Orbán Viktor miniszterelnök, arra reagálva, hogy a német szövetségi parlament alsóháza elfogadta a bevándorlási szabályok szigorításáról szóló határozatot. Az Infostart honlapja megjegyzi, hasonló szigorítások miatt Magyarországot az Európai Unió elítélte. A német előterjesztés szövegében az áll, hogy gyakorlati beutazási tilalmat vezetnek be olyan személyek számára, akik nem rendelkeznek érvényes beutazási okmányokkal, és nem esnek az Európai Unió szabad mozgás hatálya alá. A beadvány a végrehajtható döntés alapján kiutazásra kötelezett személyek őrizetbevételéről, valamint a német szövetségi rendőrség szerepének növeléséről is rendelkezik, ami a migránsok visszaszállítását illeti. A film egyszerre művészet és ipar is. A művészet szabad, de a filmipar fejlesztéséhez már szükség van az államra. Ezt mondta Orbán Viktor Fóton, a Nemzeti Filmintézet új stúdiókomplexumának megnyitóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyaroknak vérükben van a filmgyártás, az első néma filmek megjelenésekor és Hollywood születésénél is ott voltak. Meggyőződése szerint a kommunizmus alatt született filmek is jelentősen hozzájárultak az akkori rezsim bukásához, ez a sodró lendület ugyanakkor megtört a rendszerváltozás után. 42 milliárd forintból világszínvonalú filmstúdió épült, 10.000 négyzetméternyi forgatási helyszínt adtak át. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakét, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal bővült, véget ért a technikai recesszió, emelte ki jelentésében a KSH. 2024-ben a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta az előző évit. Hazánk az eddig megjelent adatok alapján az Európai Unió középmezőnyéhez tartozik, hívta fel a figyelmet reagálásában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton véleménye szerint a magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett, a belgazdaság helyreállt, a foglalkoztatottak száma továbbra is rekordmagas, 4.700.000-en dolgoznak, miközben az inaktívak száma rekordalacsony. Magyarország kormánya az elmúlt években számos intézkedést tett az élelmiszerpazarlás csökkentése érdekében, hangsúlyozta a szakállamtitkár a 2024. évi Európai Hulladék Csökkentési Hét záró rendezvényén. Rajsz Anikó példaként említette, hogy megkezdődött a konyhai és étkezdei biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtése, amely lehetőséget teremt ezek hasznosítására a komposztáló telepeken és a biogáz üzemekben. Kiemelten támogatják az élelmiszerbankok működését, amelyek a még fogyasztható élelmiszereket a rászorulókhoz juttatják el. Újabb lépéseket tesz a gazdasági versenyhivatal az áremelkedések visszaszorítása érdekében. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő érdekképviseleti szervezethez. Emellett figyelemmel kísérik az egyes termékláncokban, például a tojás vagy tejtermékek esetében tapasztalható piaci folyamatokat, és indokolt esetben beavatkoznak. Sála kötésével, adományozással és információk megosztásával segíthetjük a szenvedélybeteg szülők gyermekeit a Köttusa kampányban. A civil szakemberek március 1-ig tartó kezdeményezését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adományoz.hu oldalán keresztül lehet támogatni. A kampánya a függő szülők gyermekeire hívja fel a figyelmet, a befolyt összeget az őket segítő programokra fordítják. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen feloszlik majd a köd, illetve rétegfelhőzet. Csapadék napközben nem valószínű, legfeljebb keleten fordulhat elő gyenge eső, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, délután aztán 11-12 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a Képmás oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére készülve magyar költők Mária verseiből, melyeket Babócsai Réka, Balog András, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba, Réti Árpád és Szegvári Menyhért előadásába hallanak. A műsort Somos Mári Eszter Anna szerkesztette.
Békés Gellért, Hófehér asszony. Tündöklő nap lett Urunk lakása, Jézust ragyogja, s örökre áltja első csodája, Hófehér asszony. Lábát csókolja hajnal és alkony. Hófehér asszony két kulcsolt kézzel, sejmes mögöttes bársony az éjjel, csillagok vígan köréje futnak, fájt le az éjbe simult tejútnak. Hófehér asszony, anya szép arccal, dallal körötte százezer angyal, ő szalmán térdel szelíd szegényen, két most ébredt szem csillan szemében. Hófehér asszony, anya lett, szűzen, két tücsök vígan ciripel a fűben, ő sötétségünk egyetlen fénye, csókot lehel egy csöpp kicsi kézre. Tündöklő nap vagy, hófehér asszony, lábadnál hódol hajnal és alkony. Embernyi testet te adtál rája, jó testvérünkre, Isten fiára.
Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe, dal és illat lengi körül, s túlvilági béke. Boldog asszony édesanyánk, ő az Isten anyja, kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vígasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért ott a falu végen.
Kelényi István Gábor. Emberi üdvözlet. Üdvözlégy, édenkert, aki a titkos szőlőgerezdet sarjasztad nekünk, a holt anyag élet utáni éhe, az értelem fényére szomjas élet, kiteljesedésünk utáni vágy, meg nem romlott első természetünk, hozzád sietünk, élő tisztaság, egymást magunkat gyötrő bűneink, magunk alkotta sűrű vadonából, légy jobbik énünk, estünket tekintsd, egész világra fénylő fénysugár, új emberség forrása, jöjj, világolj! Nap kél majd hajnal csillagot nyomán. Üdvözlégy, mennyei kapu, királyi ajtó, nyisd rést, hogy mi is mind Istenre lássunk. A véges lét szíve csipkebokor, a jelenlét titkát befogadó, sátor, templom, frigyláda, gyertyatartó, kiben a test nélküli testet öltött, a foghatatlannak arcot adó, jöjj, Mária, segítsd megújulásunk! Ki lehatároltad a végtelent, átlényegülésünk fölött is örködj, fiad nyomán mind a fiaid legyünk, véges tettünket töltsek kegyelem. Legyen a létet ajándékozó, fogható más múló életünk. Legyen mind emberibb, átszellemült, a rejtőzőről hírt adó világunk.
Kocsis László Máriához. Égi virág, Mária, zeném zengjen s ének, a tékozló félénk fráter oltárodhoz tér meg. Kámzsájában, ami könny, tarsójában ékszer, kegyes asszony, nevet köré fonja, gyöngyfűzérnek. Ami szót tud együgyűn, neked kilalázza. Boldog asszony, tisztelendő, Isten aranyháza. jártam árvatályokon, bús síralomvölgyben, s mint síralom örököse fürödtem örömben. Szószólom volt földi hölgy, szabadítóm asszony, szépségének virágától tündökölt az arcom. Szája méz volt, édesség, gráciája balzsam, csilingelő arany nyelve csitított vigasszal. Ó, arany nyelv, asszony szó, talmi volt az érced, te miattad elhazudtam égi tájt és bércet. Mennek bezárt kapuja várt az utak végén, csillagaim kihamvadtak lelkem reménységén. S égi gyökér, életem kis kibimbult ága, lankatlan hult, s gyümölcstelen földi Máriára. Égi világ Mária, szívem fogad kincsnek, tiszta szűzek szűzvirága, rózsáiddal hincsd meg. Igazságnak tüköre, bölcsességnek széke, ne engedd, hogy földi tükör lelkem megigézze. Dávid tornya kék torony, légy a menedékem. Hajnal csillag, csillag nélkül, ne hagyj mendegélnem. Szeplőtelen szűzvirág, szűzvirág és asszony, szerelmednek arany nyila, kegyelmet fakasszon. Bűnös vagyok, bánkódó, bánatoktól roskadt, szomorúság betegének oltalom s orvos vagy. Aki mártír, merengő, két karodba zárod. Ó, kegyes szűz, kegyes volt ott holtom után nekem is, nyisson mennyországot.
Auer István, szeretlek. Szeretlek, mert jó vagy. Szeretlek, mert szép vagy. Szeretlek, mert Jézus édesanyja te vagy, Mária. Szeretlek, mert téged Isten is szeretett, s angyal által küldött néked üdvözletet, Mária. És mert boldogtalan lennék, hogyha téged szívemből, lelkemből nem szerethetnélek, Mária.
Dzsida Jenő, arany és kék szavakkal. Miképpen boltíves, pókhálós, vénterem zugában álmodó középkori barát, ki lemosdotta rég a földi vágy sarát, s már félig fent lebeg a tiszta éteren, ül roppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagybetűk közébe kis képecskéket ékel, madonnát fest örökké, arannyal s égi kékkel, míg nem szelid mosolyjal lelkét kileheli. Úgy szeretnélek én is, lámpásom esteli halovány fénye mellett megörökíteni. Drága, arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe, én szerelmem, világ legszebb virága.
Rezek román, egyszerű szonet Szűz Máriához. Már oly rég csend van, s mégis boldogan, mint halni járó vágyak kerülője, te nálad, Mária, mesterem szülője. Bízó lélekkel húzom meg magam. Mezők virágát hoztam ím neked, egy dalt dúdolva teszem most elédbe. Salve Regina, nézz anyám feléje. Fogadd a szívem, s nyújtsd áldó kezed. Most kint is sárga lombhullás zizeg, lelkem nálad virraszt. Ugye hiszed? Tiéd vagyok, ó nyújtsd áldó karod. Ugye akkor is eljössz, ha az ősz ködös felhőin messze-messze nősz, s jászolban fiad altatgatod.
Járdán József, könyörög értem, Mária. Mikor majd egyszer a búcsúzóra kondul meg halkan a toronyóra, ne hagyjál akkor magamra engem, akinek nevét most áldva zengem. Könyörög értem, Mária. Ha majd a lábam gyenge lesz, fáradt, s testem ólomként nyomja az ágyat, s kezem elejti szent olvasódat, add rám áldásod utószor. Ó, add, s könyörög értem, Mária. Amikor többé nem mozdul szájam, hogy a zsolozsmát elrecitáljam, Jézus nevét sem mondhatom többé, te mondd helyettem, anyám, örökké, könyörög értem, Mária. Ha majd szemem a szent kereszt fárul, visszahanyatlik, s végképp lezárul, s összedőlnek a földi vasfalak, adj új szemet, hogy mindig lássalak. Könyörög értem, Mária. Ha majd fülem is bezárul csendben, a szörnyű csendet halld meg, es engem, nyisd meg a fülem az égnek lassan, hogy az angyalok dalát hallhassam. Könyörög értem, Mária. Mikor a földön minden elhagyott, és már megásták a sírom itt vagy ott, ne hagyd, hogy végképp mély sírba essem. Emelj föl, lelkem nálad lehessen. Könyörögj értem, Mária.
Somogyvári Gyula, hajnali dal.
Felédesengek, törve, halkan, s bár föl se ére gyönge dallam lábaidhoz, égi szűzanya, feléd rebeg, és úgy dicsérgete könyvből sarjat árvaének, ó, tenger csillaga. A szenvedések megtiportak, nincs apróbb férge már a pornak, mint én e földi téreken. S lásd, nem panaszra nyílik ajkam, téged dicsér e virradatban, parányi énekem. Ó, megváltásnak édesanyja, hallgasd meg ím e csöpnyi hangja feléd röpéti sóhaját, hiszen neved, ha csak kimondja, megkönnyül tőle terhe, gondja, s mindent fénybe lát. Dicsérjen hát e dal szüntelen, s dicsérjen zengő énekekben a napvilág s az éjszaka, s lehull mi rólunk mind a kétség, neved minékünk jó reménység, ó tengercsillaga!
Gyida Jenő, Mária szobra a kertben. A kertben áll, bús, széteső, belepi burján, mossa eső. A szitáló, lassú cseppek orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott, az emberek közt elhagyatott.
Gárdonyi Géza, útrakészülés, részletek. Ha felülről látom majd ezt a földet, azt mondom rá, ne éljek rajta többet. Mindenkinek hull rája könnye, vére. Szülessen bár lágy hermelin haván, vagy útszélre vont koldústaigán, csak jajkiáltás kezdete s a vége. És mégis érzem, hogy e zöld pokolba lekívánkozom hébekorba. S főképp szeretnék egyszer minden évben erdőbe szállni, május közepében, mikor a fa már lomba öltözött, s a gyöngyvirág nyílt a füvek között. A gyöngyvirág. A fehér gyöngyvirág, ez az üde, alázatos virág, amelynek tiszta, szűzies havát, tündér álomba ejtő illatát, boldog mámorban úszva bámulom, szemem lehúnyva, hosszan csókolom. S ha jő az éj, s én újra visszatérek, egy néhány szál gyöngyvirágot letépek, és felviszem a csillagfényes égbe, megkeresem a Jézus anyját véle. A Jézus anyját, kinek képei oly búsak lenne, és oly szenvedők. Hadd lássam egyszer mosolyogni őt.
Major Zala Lajos, ima ablaknyitáskor. Még mielőtt cigarettára gyújtanánk és serkentő tablettát szednénk. Fehér Rózsa Mária, Pirkadás Kehely Mária, csontjaimban naperő, izmaimból bizalom, fehér rózsa nyugalom. Pitymallat Rózsa Mária, békebimbó Mária, derengés szirom Mária. Békeharmat elcsöppen, vérkocsányon elgurul, gyökerekből fényporzókba. Az idegek felszedik, a létembe betakarják, perceimmel simogatják. Neurózisok nyűgei pusztuljatok testemből, lelkemből, az agy sejtjeiből mindörökre. Ámen.
Tűz Tamás, gyertya szentelő boldogasszony. Galamb símult kezedbe lágyan, illet hozzád, mert tiszta volt. Egy hang az angyalok karában magasba szárnyalt és dalolt. S ahogy egymással elvek ketten, mennybéli dal, sturbékolás, tovább zenélt a hű szívekben, kinyílt a titkos látomás. A gyermeket dicséri Anna. Hét tőr, suttogja Simeon, s mintha hivatlan szél suhanna a hűvös templom csarnokon. A mécsek reszketőn lobognak, s a színük egyre véresebb. Törékeny szűz, mondd, mi lesz holnap? Kicsiny virág, mi lesz veled? A gyertyák egyszer csonkig égnek, s beteljesül az áldozat, s akkor kigyúlsz szép égi fénynek, hogy ránk sugározd lángodat.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak gyertyaszentelő boldogasszony ünnepére készülve magyar költők Mária verseiből. Babócsai Réka, Balog András, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba, Réti Árpád és Szegvári Menyhért előadásában hangzottak el a költemények. A műsort Somos Mári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat jövő héten pénteken 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Turandot herceg kisasszony című mese harmadik részét, melyet Jakó Beáta olvas fel.
A kán sólyom madara. A kán sátortábora egy napi járóföldre állt. Lankás domboldalon, virágos rétek és árnyas erdők között. Szállásuk mindjárt akadt, mert a tábor szélén tágas kunyhó várt az arra vándorló szegények befogadására. Ott húzta meg magát a nogájtatárok száműzött kánja, kis családjával együtt. Kimegyek a piac térre, mondta Kalaf. Beállok a teherhordók közé. Bizonyosan akad valaki, aki felfogad, s így aztán valahogyan majd csak megélünk a két kezem munkájából. Timurtasz kánnak és Almász fejedelem asszonynak elcsavarodott a szíve arra a gondolatra, hogy vitéz és tudós fiúk sovány bérért ilyen vesződtséges munkára adja a fejét. De hát, mit tehettek? Bánatosan útjára bocsátották az ifjút. Kalaf herceg azonban hiába ácsorgott, várakozott a piac térnek, abban a sarkában, ahol a teherhordók gyülekeztek, hiába kínálkozott fel azoknak, akik telekosárral, batyúval igyekeztek hazafelé, nem akadt számára munka. Este felé, amikor a piac már amúgy is szedelőcködött, Kalaf elunta a várakozást. Csupa gond volt a lelke. Hogy tartsa el öreg szüleit, ha nem jut keresethez semmi módon? Töprenkedve lépdelt végig a sátortáboron, kisétált az erdőszélre és leült egy fa alá. Azt remélte, hogy a bogárzsongásos, madárfüttyös csendben eszébe jut majd valami értelmes gondolat. Addig-addig tűnődött, addig-addig bámulta a könnyű felhőket a halványodó égen, a szelíd korai csillagok alatt, amíg lassan, észrevétlenül elnyomta az álom. De nem sokára valami szellő legyintette meg a homlokát. Felébredt, kinyitotta a szemét, s mit lát? Egy ritka szépségű sólyom madár gubbaszt fölötte az ágon. Alig, ha nem, azt támasztotta azt a kis hűs szelet, amikor felszállt a magasból. A madár fejét díszes tolbokréta, nyakát pedig gyémánttal, topázzal, rubinttal kirakott aranylánc ékesítette. Ez a sólyom, alig, ha nem, a törzs valamelyik főemberének a madara lehet, gondolta magában Kalaf. Megfogom, és elviszem neki, hát ha megjutalmaz érte egy kis apró pénzzel, vagy ad valami munkát a házatáján. Tudta, hogyan kell bánni a sólyommal, hiszen eleget sólymászott fejedelem fikorában. Lassan felállt, biztatóan, megnyugtatóan szólongatva a madarat, oda nyújtotta neki az öklét. A sólyom rárepült, és megült rajta. Kalaf pedig elindult vele a tábor felé. Már az első sátraknál nagy rivalgás fogadta. Megkerült a kán kedves sólyma, amelyet már mindenütt keresett, kiáltozták az emberek, és uralkodójuk sátrába vezették az ifjút. A kán mód felett megörült kedves madarának, örömében megölelte Kalafot, s azután töviről hegyire kifaggatta, hogy hol találta meg a sólymot, hogyan fogta meg. Végezetül pedig így szólt a kán. Beszédedről és ruházatodról ítélve úgy vélem, hogy idegen vagy ezen a vidéken. Honnan jössz, és miképpen kerültél a mi földünkre? Kalaf épp úgy, mint apja cselekedte, amikor a városbeli derék öreg kereskedő kérdésére válaszolt, semmit sem toldott hozzá az igazsághoz, éppen csak elhallgatott belőle valamicskét. Messziről jövök atyámmal, anyámmal, felelte. A Kaukázus hegység túlsó oldaláról nagy kincsekkel indultunk útnak, de koldus szegényen érkeztünk ide, mert rablók támadtak reánk egy sötét völgykatlamba, lemészárolták kísérőinket, és kifosztottak bennünket mindenünkből. Hát akkor meg különösen örülök, hogy éppen te találtad meg a solymot, szólt a Berlász tatárok fejedelme. Mert megesküdtem, hogy aki visszahozza a madarat, annak három kívánságát teljesítem. Mondd meg hát, mit kívánsz tőlem? Édes szüleim a tábor szélén, a szegény vándorok kunyhójában húzták meg magukat, mondott a kalaf. Első kívánságom az, hogy adass nekik öregkorukhoz és törődött állapotukhoz illő sátrat, itt, a tiéd közelében, és lásd el őket élelemmel és ruházattal hátralevő rövid életükben.
Meg lesz,
bólintott a fejedelem. Második kívánságom, folytatta kalaf, egy jó paripa, nyereggel, csótárral, kantárral felszerszámozva, a harmadik pedig egy pompás köntös, egy drága kard és egy erszény arany.
Megkapod, amit kívánsz, felelte Alinger. Drágább árat sem sokalnék ezért a kedves sólyom madárért.
Kalaf megköszönte a kán jóságát, és sietve visszatért a tábor széli kunyhóba, ahol szülei aggódva várták. Jó hírt hozok, kiáltotta már messziről. És elbeszélte mindazt, ami történt. Timurtász és Almász felvidultan követte fiát a kán elébe, majd pedig abba a díszes sátorba, amelyet a kán a saját fejedelmi sátrának szomszédságában jelölt ki számukra. Az öregek leheveredtek a süppedő kasmír meg perzsai szőnyegekre, kalaf pedig így szólt hozzájuk. Most, hogy a kán gondjába fogadott benneteket, kedves szüleim, kérlek, engedjétek meg, hogy útra keljek. Nagyon vágyom arra, hogy megismerjem a kínai birodalmat és annak nagy hírű fővárosát, s azt gondolom, hogy keserves sorsunkon nem is változtathat egyéb, mintha valamely fényes tettemmel kiérdemlem e hatalmas ország császárának barátságát és segítségét. A kán és felesége eleinte igen elszomorodott e szavak hallatára. Timurtasz azonban hamar belátta, hogy fiának igaza van, és ezért erőt vett bánatán. Eredj, fiam, válaszolta. Bátor és tudós ifjú vagy, s én hiszem, hogy amibe belefogsz, az dicsőséggel véghez is viszed. Másnap firradatkor a kán szolgái gazdag selyem ruhába öltöztették kalafot, majd kánjuk sátrába vezették. Alinger egy gyémántos markolatú kardot és egy aranypénzzel tele erszényt nyújtott át a hercegnek, azután pedig elővezettette legszebb teli vérparipáját. Kalaf a derekára övezte a kardot, köntöse zsebébe sülyeztette az erszényt, nyerekbe pattant, és megrántotta a kantárt. A paripa horkantva felágaskodott, s az ifjú herceg búcsút intve a kánnak és könnyezve mosolygó szüleinek, elvágtatott arra felé, amelyről a legtündöklőbben szikrázott a fehér reggeli napfény.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! A Turandot herceg kisasszony című mese harmadik részét hallottátok. Jakó Beáta olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a feltámadásról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Most folytassuk az elmélkedést, együtt gondolkodást a feltámadással. Először is mi a feltámadás? A feltámadás keresztény hitünk alapja. Korintusiakhoz írt első levélből, a 15. fejezetből idézek. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad föl. Ha pedig Krisztus sem támad föl, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem. Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta föl, ha holtak egyáltalán nem támadnak föl. Ha ugyanis a holtak nem támadnak föl, akkor Krisztus sem támad föl. Ha pedig Krisztus sem támad föl, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusba haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Feltámadás keresztény hitünk alapja, de milyen gyakran találkozunk még hívő körökben is ezzel a mondattal, hogy onnan még nem jött vissza senki. És akkor megkérdezem, hogy hát húsvétkor mit ünneplünk? Krisztus nem jött el, nem támadt fel a halálból? És akkor arra már úgy nehéz a válasz, de bizony nem könnyű senkinek a feltámadásban hinni, ezért a hitér nekünk is meg kell küzdeni, de a hitünknek az alapja, a keresztény hitünk alapja a feltámadás, ezen nagyon sok múlik, mint ahogy hallhattuk Pál apostoltól. Ne nyugodjunk bele abba, hogyha esetleg nem erős a hitünk a feltámadásban. Kérjük hitünk erősödését az Úrtól. Jézus feltámadása mi feltámadásunk oka és mintája. A feltámadás nem csupán a test megelevenedése, hanem az egész ember megérkezése a célba, az üdvösségbe, az örök dicsőségbe. Hazaérkezés, megérkezés. Ennek az életnek nincs természetes célja, csak természet feletti. A halál elvesz minden természetes célt. Parúziakor Isten újra egyesíti a lelket a testtel. Mindenki saját testével támad föl. Azt támad föl, aki meghalt. Lényegi azonosság van a feltámadott és a meghalt között. Feltámadáskor az egész ember beérkezik az örök életbe, az atya házába. Feltámadás, mint egy beteljesedés is. Az emberi egzisztencia végső beteljesedése megvalósítja önmagát az ember Isten által. A feltámadás a Krisztussal való végleges találkozás is. Ahogy a Kolosszai levélben olvashatjuk a 3. fejezetben, ami ott fönn van, arra legyen gondotok, mi a földiekre, hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségében. Öljétek meg magatokban azt, ami földies, az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. Ezek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait. Valaha, amikor még köztük éltetek, ti is ezeket műveltétek. De most hagyjátok el ezeket. A haragot, a gyűlölködést, a rossz indulatot, az átkozódást és az ocsmány beszédet. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Feltámadáskor az egyház is, mint Krisztus titokzatos teste eljut oda, ahova a fő már eljutott. A Bibliában, az Ószövetségben is már megjelenik a feltámadás gondolata. Dániel könyvében, a Bölcsesség könyvében, Makabeusok második könyvében. De gondolhatunk itt Ezekielnél a csontmezőkről szóló látomásra. A farizósoknál is megvolt a feltámadás gondolata, lásd Márta és Lázár esete, mikor Márta azt mondja, hogy tudom, hogy fel fog támadni az utolsó napon. A szadduceusok, akik a liberális részét képezték a zsidóknak, nem hittek a feltámadásban. Új szövetségben Jézus hirdeti a feltámadás lehetőségét. Azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. János evangéliumának a 6. fejezete 53. verstől: bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Vagy talán az egyik legszebb idézet János evangéliumából, 3. fejezetből, 16. vers: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. De a feltámadásra maga Jézus Krisztus feltámadása a legfőbb bizonyíték. Jézus feltámasztotta itt a földön a Naim ifjút, Jairus leányát és Lázárt. Ez a 3 feltámasztási történet volt. A Biblia szerint az ember test és lélek egysége nem szétválasztható a kettő, az egész emberre vonatkozik a feltámadás és a megváltás, még a nemiségünkre is. És talán erre kevésbé gondolunk, hogy a testünkért is felelnünk kell majd Isten színe előtt, nem csak a lelkünkért. Mert a testünk a Szentlélek temploma, és bizony nagyon sokszor cudarul bánunk a testünkkel, sokszor mérgezzük a testünket, vagy nem figyelünk oda a pihenésre, van, amikor meg túlkényeztetjük a testünket. Ezt is a helyén kell kezelni, és Krisztus tanítása szerint kell élnünk. Illő tehát, hogy a test is kivegye a részét az örömben vagy a szenvedésben, mert cinkostárs volt. Igazságtalan lenne, hogyha a test fölött nem lenne ítélet. A Biblia nem az evilági és a túlvilági életet állítja szembe, hanem a Krisztusba bekapcsolt és a Krisztus nélküli életet. Mert a feltámadás az már itt megtörténik, itt elkezdődik, amikor Krisztusba kapcsoljuk az életünket. Ezen érdemes jobban elgondolkodnunk, hogy az örök élet az a Krisztusban való élet. És minél jobban hozzá kapcsoljuk az életünket már itt a Földön Krisztushoz, és minél inkább bennünk él Krisztus, és mi általa élünk, mint a szőlővessző és a szőlőtő hasonlat, annál inkább élet van, Isten élet van bennünk, és annál inkább bekapcsol minket a Szent Háromságos Egyisten életébe és a természetébe, és részesedhetünk az isteni életből. És minél távolabb vagyunk az Istentől, és minél inkább Krisztus nélküli életet élünk, annál inkább távolodunk el az isteni élettől, és már csak a biológiai élet éltet minket. A hit által kapcsolódjunk egyre szorosabban Krisztushoz, és tegyük a hitből fakadó szeretett cselekedeteket, és halmozzunk kegyelmet kegyelemre. Itt 2 hittételt le kell szögeznünk. Az egyik: lelkünk halálban nem semmisül meg, és nem merül álomba a feltámadásig, hanem külön ítélet elé kerül, és az ítélet végrehajtása a kimondás után azonnal bekövetkezik. A második hittétel pedig: saját testünkben fogunk föltámadni. Azt támad föl, aki meghalt. Az embernek halála után fennmaradt szelleme és énje. Tehát a feltámadás nem közvetlenül a halál után következik be. Ezért a halottakért végzett ima értelmes és fontos, van közbenső. Vizsgáljuk meg a feltámadt test tulajdonságait Jézus Krisztuson keresztül. Amikor Jézus feltámad, a megdicsült Krisztus támad föl, aki aztán megjelenik a tanítványoknak, az Emmauszi tanítványoknak, a genezáreti tónál, amikor sütögeti a halat, már megdicsült testben láthatják és ismerhetik föl Jézust a tanítványok. A megdicsült test azonos is és különböző is. Például az Emmauszi tanítványok nem ismerték föl, mert odaátról jelent meg megdicsült testben. Különböző a megdicsült teste Jézusnak, de van azonosság is, mert mégis megismerik az Emmauszi tanítványok. Jézus beszélt hozzájuk, de nem ismerték föl az igéből, hanem kellett a kenyértörés is. Mindkettő kellett ahhoz, hogy az Emmauszi tanítványok felismerjék Jézust. Jézus mellénk szegődik, mint az Emmauszi tanítványok mellé, de kell a hit, hogy felismerjük őt. A Szentírás a feltámadt test másságát akarja érzékeltetni, nem akarja pontosan meghatározni. Azért érdemes és kell is ezeken nekünk elmélkedni, mert nagyon sok minden így világossá válik a mi életünkben is, halálunkban és feltámadásunkban, és a mi feltámadt, megdicsült testünkről is elmélkedhetünk. Milyen is lesz az, amiben reménykedünk? Az érzéki testből szellemi test támad föl, romlásra vetik el, és romolhatatlanságban támad föl, dicstelenül vetik el, és dicsőségben támad föl, erőtlenségben halunk meg, és erőben támadunk föl. Pál apostol írja Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, 19. verssel kezdődően, maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajudik mindaddig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozunk a lélek zsengéjét, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli. Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a feltámadásról elmélkedett, további tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.